hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Szarka László történésszel, Szlovákia szakértővel. A közelmúltban lezajlott elnökválasztásról beszélgettünk a hírek előtt is, és elhangzott már, hogy különösen a második fordulóban hát rekord alacsony volt a részvétel, ugye 42% alatt volt a részvételi arány, de mielőtt még a győztes Csaputováról, az ő szeméről beszélünk, talán érdemes és érdekes megnézni a szavazatok megosztását, mert én azt láttam, hogy Csaputova az ország nyugati részén, plusz a nagyobb városokban volt eredményes, a magyarok által lakott járásokban mindenütt nyerni tudott, országosan legjobb eredményét éppen a dunaszerdai járásban ért el, tegyük hozzá még egyszer, hogy rekord alacsony részvételi arány mellett. Levonhatók ebből következtetések? Hát ha mondjuk a térképre nézünk?
Sokféle következtetés vonható. Az, hogy a város és a nagyváros és a vidéki falusias térség között ma értékbeli különbségek megmutatkoznak, ez talán Lengyelország kivételével, ami sokkal összetettebb képlet, mind a másik három visegrádi országban, tehát Zeman elnök is egyértelműen a falusi szavazatok győzelmével szerezte meg a köztársasági elnök tisztségét. Magyarországon is alapvetően másképp működik a falu, és addig az ellenzék, amíg a falut nem képes megszólítani, sok minden mások miatt is esélytelen. Tehát azt mondhatjuk, hogy Szlovákiában ez az ellentét igen erősen jelen van. Pozsony mindig egy önálló entitás ilyen értelemben, tehát Pozsony liberális, Pozsony nyugatos, Pozsony egybe van kapcsolva Béccsel, Pozsony a legdinamikusabban fejlődő európai régiók közé tartozik. Dél-Szlovákiának a kérdése, az ugye már részben utaltam is rá, eddig a szlováki magyar értelmiség büszke volt arra, hogy talán a legintegráltabb kisebbség a szlovákiai társadalomban. Ezt most ezek a választások száfolni látszanak, viszont amikor értékválasztásról van szó, akkor nyilvánvalóan megpróbálnak ők is olyan irányba tájékozódni, ahol van érzékenység a kisebbségi világ irányában. Csaputová pedig, mint a civil Szlovákia jelöltje, nem csak megszólalt a kisebbségek nyelvén, megköszönte egy szóval ugye a magyaroknak is a támogatottságot, hanem fogadta a kisebbségi magyar kerekasztalt, mármint a magyar kerekasztalnak a képviselőit a két forduló között. Tehát tett gesztusokat.
Ha jól emlékszem, jelezte azt is, hogy szeretne maga mellé egy tanácsadót kisebbségi ügyekben.
Őszintén reméljük, hogy ő lesz az első elnök, aki ezt kötelességének tartja. Tehát azt gondolom, hogy a választási földrajz, még ha nem is volt olyan egyértelmű, mint például Robert Fico parlamenti választási győzelmei, ahol mindig vörösbe borult egész Szlovákia. Itt most megjelenik Észak-Szlovákia, tehát a Zsolna fölötti járások, Közép-Szlovákiának néhány járás. A 84 szlovákiai járásból közel 30-ban Sefcovicsnak sikerült győzelmet szerezni, megyei szinten azonban csupán egy megyében. Ez is jelzi azt, hogy nem sikerült, még nincs pillanatnyilag működő autópályahálózat, ami összekötné például Kelet-Szlovákiát Nyugat-Szlovákiával, továbbra is Magyarországon keresztül jár Kelet-Szlovákia Nyugat-Európa. Ez is jelzi azt, hogy ezek a regionális különbségek milyen erőteljes választóvonalakat húznak föl. A szlovák társadalom osztott, több rendbelileg is osztott. A munkanélküliség ott is most már közelít az 5%-hoz, még mindig a legtöbb munkanélküli visegrádi államokon belül Szlovákiában van, de például a katolikus egyháznak a súlya, a szerepe, a jelenléte, a görög katolikus egyháznak a súlya, az főleg Észak-Szlovákiában, illetve Kelet-Szlovákiában mérhető, és az egyházak megszólaltak a kampány idején, igen erőteljes kritikával illették a későbbi győztes jelöltet. Tehát azt is mondhatjuk, hogy mindezek a különbségek politikailag itt artikulálódtak a két választási fordulóban. Ezzel együtt az elemzések, az eredmények elemzése azt mutatják, hogy nem csak a liberális Szlovákia, nem csak a nagyvárosi Szlovákia adta le szavazatát Csaputová mellett, hanem rengeteg olyan keresztény, falusi ember, értelmiségi emberek, akik látták a különbséget egy független jelöltben, aki azt ígéri, hogy a szlovák társadalomnak az egyesítését egy nagyon szívós munkával, nem felülről vezérelt politikai eszközökkel kell megvalósítani, aki nagy súlyt helyez a társadalmi igazságosságra, a szegénység kérdésének a kezelésére, és nem ígért olyan teljesítetlen ígéreteket, mint amiben a második fordulóba a másik jelölt belekényszerült.
Említettük már a hírek előtt, hogy Zsuzsanna Csaputova egy nemrégiben létrejött és meglehetősen egyelőre alacsony támogatottságú kis liberális párt, a Progresszív Szlovákia jelöltje volt. Maga Csaputova Szlovákia és egyébként a Visegrádi négyek első női köztársasági elnöke lesz, de hát mondhatjuk, hogy az Európai Unióban sem szokványos, hogy az ország első embere nő, de ráadásul tegyük hozzá, hogy mindössze
45-46 évesei.
Igen. Mit érdemes még róla tudni? Honnan érkezett a politikába?
Mint majd minden rendes politikus, ma már nem költők és történészek a politikusok, hanem jogászok, ugye egy jogi végzettségű hölgyről van szó, akinek 2-3 olyan területe van, ahol látványos sikereket élt el. Az egyik a környezetvédelem, Pozsonyhoz közel egy volt királyi, szabad királyi város, Bazin területén akartak létrehozni egy hihetetlenül nagy, valószínűleg Pozsont is kiszolgáló szemét gyűjtő telepet, és ezzel ellen az ő vezetésével a helyi civil társadalom és a körülötte szerveződő ellenállás győzelemre vitte ezt az ügyet.
Sőtöm, elég hosszú ideig tartott ezt, több mint
10 éven
keresztül.
Hosszú ideig, kétszer is tárgyaltak magával a miniszterelnökkel, a miniszterelnök már nem is emlékszik ezekre, mármint Robert Ficóval, az akkori miniszterelnökkel. Tehát ez egy nagyon szívós, nagyon szimbolikus küzdelem volt, hiszen a szemét lassan minden kisvárost és nagyvárost elönt, hogyha erre nincs megfelelő koncepció, úgyhogy ez több volt, mint egy helyi lokális győzelem, amit a nyugat-európai különböző díjadók is méltányoltak.
Igen, megkapta ezt a környezetvédelmi Oscar díjként számon tartott Goldman díj.
A súlyát ezt nagyon-nagyon megemelte. A másik területe az az emberjogi, kisebbségjogi, kisebbségvédelmi terület, a harmadik pedig az idősek, a hátrányos helyzetűeknek a védelme. Tehát három olyan klasszikus civil területen próbálta érvényesíteni a maga képesség és a csapatépítésnek a lehetőségeit, amelyek ma a szlovák társadalomban jelen vannak, mint ahogy minden társadalomban a zöld
mozgalom. Ekkortájt mondjuk környezetvédelmi élharcosként már ő ismert volt, vagy tudtak róla egyáltalán
Szlovákiában?
Mert ugye 2016-17 táján lépett konkrétan a politika igen színpadára, akkor lett alelnöke a liberális progresszív Szlovákiának. Azért ez villámgyors politikai karrier 2016-17-től 2019-re már köztársasági elnök.
Nem is beszélve arról, hogy amikor először kezdték mérni a jelölteket, 15 jelölt indult a köztársasági elnök választáson, sokáig a 8. helyen volt, és ő maga mérlegelte, ennek annak idején hangot is adott, hogy visszalép. És akkor történt az a fordulat, hogy a vele többé-kevésbé azonos liberális demokrata értékeket képviselő Igor Misztrik visszalépett, és akkor kezdődtek el a televíziós, rádiós parlamenti viták, ahol kiderült, hogy az ő hangja nem egyszerűen csak a női hang, hanem az a józan, visszafogott, szenvedélyektől mentes, érvelő hang, érthetően beszélő jelölt hihetetlen gyorsan lépegetett előre, és éppen néztem, hogy mikor volt első, már január 15-i esélylatolgatásoknál a közéleménykutatók már őt hozták ki első helyen 26%-kal még mindössze.
A programja egyébként valóban klasszikus liberális programnak tekinthető, tehát az, amit a kampány során megfogalmazott, mert ugye itt már utaltunk arra, hogy itt a nők jogai, a nők joga például az abortuszhoz, de például az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolata mellett is folyamatosan érvelt, sőt, hogy örökbefogadási lehetőségük is legyen.
Hát ezek azok, amit a sajtó természetesen fölnagyított, végigjelezte, hogy ő nem kíván ezeknek az élharcosa lenni, csak fölveti azt a kérdést, hogy ez egy probléma. Nem csak Nyugat-Európában, nem csak Amerikában, hanem Szlovákiában is, gondoljunk bele, amikor a családokon belül megjelennek az első leszbikus és homoszexuális gyermekek, akkor erre nem lehet azt mondani, hogy ez egy nyugati import, hanem ez egy korjelenség, amivel a családoknak, maguknak is szembe kell nézni. Ő nem kíván köztársasági elnökként élére állni az ilyen típusú mozgalmaknak, hanem ő azt mondja, hogy a társadalomnak ezzel szembesülnie kell. Tehát ezek olyan problémák, amelyek nyilván nem a legégetőbb problémák, úgyhogy ő úgy gondolta, hogy ezt a társadalmi diskurzusnak az elmélyítésére bízza, és hogyha ott történnek olyan lépések, akkor majd ő a parlamenti pártokhoz fordul, és a parlamenti pártok ezt mérlegelik, és akkor vagy törvénymódosítást terjesztenek elő, vagy nem. De ő ezt mindig egy, hogy mondjam, harmadrendű, negyedrendű problémaként, de amikor erre rákérdeztek, mert az újságíró mindenre rákérdez Szlovákiában, a közszolgálati rádió és televíziókban ugye ezek a legélesebb kérdésekként vetődtek föl, de ő mindig abból indult ki, hogy Szlovákia egy különleges ország. Az, amit még annak idején Vladimir Mészár úgy gondolt, hogy ez a semleges zónának az vagy Svájc, Ausztria, majd Szlovákiában fog folytatódni, ez egy álom, egy rossz álom volt csupán. Szlovákia ma az egyik legelkötelezettebb uniós ország, a Visegrádon belül is, tehát ő úgy gondolja, hogy Szlovákia itt ebben a térségben az Európai Uniós értékeknek egy él lovasa, és ő ezt kívánja képviselni. Ez volt a kiinduló pontja. A nyugat-európai civilizációhoz való hozzátartozás, azt ugye, ahogy mi is mindig ragozzuk, hogy 1000 éve tartozunk Nyugat-Európához, az európai civilizációhoz, ezt ő végtelenül komolyan gondolja, és ennek megfelelően próbálja majd a köztársasági elnökként is kiválasztani azokat a szimbolikus lépéseit. Fontosnak tartja a Csehországgal való jó viszonynak az ápolását, első között jelentette, vagy az első hivatalos útja az Csehországban fog vezetni, azzal együtt, hogy Prágában nem őt fogadták a választási kampány kellős közepén, hanem ellenjelöltjét Sefcovicot fogadta Zeman, de aki szintén az első között gratulált az ő győzelméhez, tehát ez is jelzi, hogy a csehszlovák viszonyban valamilyen fordulatra biztosan nem kell számolnunk. Egyébként annyira józanul méri föl a lehetőségeit, miután a köztársasági elnök legmagasabb rendű kompetenciái jogkörei a kinevezési jogkörök. Tehát többi más dologban ő csak közvetít, kezdeményez, kommunikál, megszólítja a közönséget, értékel, példát mutat, és ő ezeket a nagyon civil mozzanatokat próbálja egy új csokorba kötni, és azzal együtt, hogy végtelenül nehéz helyzetbe fog érkezni, hiszen a jövő évi parlamenti választások előtt gyakorlatilag egy éves kampány kezdődött el az elnökválasztással.
El is kezdődött tulajdonképpen az elnökválasztással, a 2020-as parlamenti választások kampánya. Egyébként visszatérve még erre, mekkora lehet az ő politikai mozgástere, hiszen Andrej Kiska távozó köztársasági elnök és a kormány szembenállása is okozott nehézségeket az elmúlt néhány esztendőben, és most szintén egy ellenzéki hátországú vagy ellenzéki támogatottságú államfője lesz Szlovákiának.
Igen, egyrészt ráadásul pedig ugye azt látjuk, hogy az ellenzéki pártoknak az első megszólalása, és ezt jelezték, hogy gyanakodva figyelik a civil köztársasági elnöknek ezt az erős többségét, tehát elvárásaik vannak a köztársasági elnök felé. Az azonban szerencsés fordulat lehet itt a következő rövid egyesztendőben, hogy nem Robert Fico lesz az ő kormányzati tárgyalópartnere, hanem Peter Pellegrini, aki ma már az élén van a szlovákiai politikusi népszerűségi listáknak, és Pellegrini nem csak Nyugat-Európában szólal meg egészen másképp, nem csak az újságírókkal tárgyal európai módon szemben Ficóval, aki folyamatosan ütközött az összes sajtótájékoztatóján, hanem megpróbál valóban valami olyasmit közvetíteni, ami a közelít, vagy hasonlít arra az értékrendre, amit Csaputová képvisel. Hát ezzel együtt a politikai kérdésekben nyilvánvalóan, amikor jönnek majd a különböző válságjelenségek és a választási lehetőségek, akkor ez nem lesz egy könnyű egyeztetés, nem is beszélve arról, hogy ez egy nagyon bonyolult koalíció. Hiszen a koalíció másik partnere, a Szlovák Nemzeti Párt, annak elnöke, Andrej Danko, aki a parlament elnöke is, minden héten meglepi a koalíciós partnereit is, meg az egész országot is, és közte és Csaputová között már a kampány idején is többféle konfliktus helyzet körvonalazódott. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy viszonylag szűk a mozgástere, viszont az a társadalmi támogatottság, ha ezt meg tudja valamilyen formában jeleníteni a tárgyalásai folyamán, a megszólalásai során, akkor az növelheti az ő súlyát. Mint ahogy Kiskának is volt egy felfelé ívelő szakasza, majd amikor jöttek a telekspekuláns ügyei, meg a bírósági vereségei, akkor ez a mítosz, hogy a civil elnök az mindentudó, mindenható, az sajnos az utolsó esztendőben úgy látom, hogy meggyengítette az ő pozícióját.
A parlamenti választások jövőre lesznek Szlovákiában, az EP választási kampány, ahogy már utaltunk rá, el is kezdődött már februárban. Látható már, hogy mik a hangsúlyos elemek, vagy a hangsúlyos kérdések, és egyáltalán hogyan alakulhatnak az erőviszonyok?
Hát azt gondolom, hogy az egyik kiemelt kérdés az, hogy mi lesz itt Közép-Európában. Szlovákiában is nagyon erős hangsúlyokkal jelenik meg a keleti nyitás kérdése, az Oroszországgal való jó viszonynak a kérdése, ugye ezt főleg Andrej Danko parlamenti elnök képviseli ezt a vonalat, de a szélsőséges pártok, akik nyilván nagyon erős, meg fognak erősödni, és a parlamentbe tartani lehet tőle, hogy akár 25 szavaza, vagy 25 mandátumot is tudnak majd szerezni a jövő választásokon. Tehát azt gondolhatjuk, hogy az első számú kérdés az, hogy az unión belül most a választásokat követően milyen erőviszonyok alakulnak ki, és ebbe Szlovákia milyen formába tud belecsobbanni. Ha a Szlovákia a koalíciós pártok megfelelő súllyal a helyükön maradnak, és ez a hely azt jelenti, hogy a legerősebb parlamenti frakciókban döntéshelyzetben lesznek a következő költségvetési elosztásnál, akkor Szlovákia jól járhat, és akkor járhat jól, hogyha ezt többé-kevésbé az egész Visegrád együttesen tudja csinálni. Ha nem ez történik, hogyha osztódnak, hogyha elgyöngülnek a választásokon, akkor az már előre vetíti az árnyékát annak, hogy a következő évi parlamenti választásokon is
gyöngítsenek. A bevándorlás és a migráció kérdése mennyire szerepel hangsúlyosan?
Csak a szélsőségesek hozták elő az iszlamizációt, a különböző elképesztő ötletek, azok csak a szélsőségesek oldaláról jelentek meg, és erre mind a két jelölt, a második forduló mind a két jelöltje büszke volt, hogy nem mentek el ebbe a migrációs logikába, és nem tartották azt kiemelten fontos kérdésnek Szlovákia belpolitikája, vagy Szlovákia külpolitikája szempontjából. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy egy klasszikus, a csehországihoz hasonló, bár ott Zeman elnök sokkal élesebb volt, főleg az orosz kérdésben, nem a migrációs kérdésben, ott is inkább a szélsőséges pártok szótárában szerepel a migráció kiemelt súllyal. Tehát itt ennél az elnökválasztásnál ez egy sokadrendű kérdésnek számított.
Ja, azt látjuk, hogy a visegrádi országok kormányai nagyon különböző pártcsaládokhoz tartoznak jelenleg is, hogyha megnézzük a politikai palettát. A V4-es együttműködés tekintetében úgy tűnik viszont, hogyha ezek a konfliktusok, vagy akár politikai érdekkülönbségek feloldódni látszanának.
Ez nyilvánvalóan a páratlan helyzet miatt van, hiszen mind a négy ország az elmúlt konjunkturális években látványos eredményeket tud fölmutatni a gazdasági fejlődésben, a bérfejlődésben, ami persze nem jelenti azt sajnos, hogy a szociálpolitika is mindezt le tudná követni. Ugyanakkor a beruházások tekintetében is, mintha egyre több jel utalna arra, hogy elkezdődnek talán már nem csak a tervezések szintjén a közös beruházások a határmenti régiókban. A multinacionális, a sokat szírott multinacionális cégek is ebbe az irányba nyomják a visegrádi együttműködést, hogy lehetőség szerint együttesen lépjenek föl, és ne egymással versenyezve. Tehát én azt gondolom, hogy ez az elmúlt 5-6 esztendő a migrációt is leszámítva megszült egy olyan realista, reális visegrádi együttműködési logikát, amiben mindenki rájött arra, hogy nem csak a költségvetési elosztásnál, nem csak a migrációs veszély kivédésénél fontos hangsúlyozni, hogy együvé tartozunk, hanem például a közös fejlesztések területén. Olyan vicserek vannak az autópályák, a gyorsvasutak kiépítésétől kezdve, akár a munkaerőpiac megtervezésében is, az autóiparnak, hiszen lassan Európa autóipari központjává válik a visegrádi térség, ahol tehát úgy látni, hogy a stratégiai tervezés éppen csak elkezdődött. És ennek politikai hozama is van, ez amit annak idején úgy szoktunk mondani, hogy ez a bizalmi tőké építésének az időszaka. És ezt politikailag azért lehet látni, hogy a lengyel elit, a lengyel kormányzó elit, a cseh kormányzó elit és a Robert Fico által külsőleg szlovák politikai elit és a magyar politikai kormányzó elit is nagyjából ugyanazokat az értékeket képviseli, tehát van egy mélyebb azonosság a párcsaládoktól függetlenül egy mélyebb azonosság, ami, hogyha párosul egy közép-európai felelősséggel, amire a magyar miniszterelnök is rámutatott, hogy ugye az elmúlt 30 évben Magyarország magára maradt. A magyar magány, így ezt a szót használta Orbán Viktor, ezzel föltétlenül szakítani kell. Egy magányos ország Európa közepén a visegrádi partnerek nélkül, vagy a visegrádi partnerekkel együtt nem tud ugyanolyan erős jelzéseket kibocsátani az európai központok felé, mint együttesen.
Visszatérve még egy gondolat erejéig az elnökválasztás utáni helyzetre, illetve hogy hogyan is alakulhat a belpolitikai térkép, jöhetnek, alakulhatnak még új politikai pártok, jelentkezhetnek, felléphetnek új politikai erők. Azért is kérdezem ezt, mert a leköszönő köztársasági elnök Andrej Kiska épp a napokban jelentette be, hogy egy új pártot alapít, de erről nem volt hajlandó egyelőre többet mondani. Azt mondja, hogy majd június közepe után, ameddig még szól az ő köztársasági elnöki mandátuma, akkor majd többet lehet erről tudni. A találgatások minden esetre arra vonatkoznak, hogy esetleg összefoghatja a liberális pártokat. Valóban lehet egy ilyen forgatókönyv?
Körülbelül másfél év óta, sőt a köztársaság elnök ciklusának a második felében sorra jelentek meg ezek a találgatások, azt követően, hogy többé-kevésbé eldőlni látszott, hogy nem fog indulni a következő elnökválasztáson. Kétségkívül ő alkalmas lehetne egy erős liberális középpártnak a létrehozására, azzal együtt az a tér jó részt megtelt. Tehát nem véletlen, hogy Igor Matovics, az Egyszerű Emberek Pártja nevű szervezet elnöke első pozíciót ajánlott föl a választási listán, és ő ezt nem fogadta el. Tehát lehet látni, hogy ő valami külön pártra gondol. A külön pártok azonban talán az első alkalom még hoznak valami varást, még van valami, ami miatt az emberek úgy gondolják, hogy talán benne jobban meg lehet bízni, de általában ez rengeteg új párt született Szlovákiában.
Bocsássa, meg úgy tűnt, hogy a tavalyi tüntetéseket szervező erőkből is létrejöhet egy új politikai tömörülés, ez a tisztességes Szlovákiáért mozgalom révén.
Ez a legvalószínűbb, hogy ő erre számít. Csak egy dolog, amikor a civil társadalom havonta egyszer kimegy az utcára és tüntet, és másik dolog az, amikor a pártfegyelem át kell, hogy szervezze ezt a tömeget. Úgyhogy az első visszajelzések, sőt, voltak közvéleménykutatások is, azok nagyon magas számokat mutattak. A következő héten azonban már jöttek a korrekciók, hogy nem lesz 10%-os ereje sem ennek a pártnak. Tehát nagyon kérdéses az, hogy júniusig kivárva addig még sok minden történhet egyrészt a szlovák belpolitikában, és utána jön a nagy politikai nyár, hogy mire lesz képes Kiska pártelnökként, és valóban sikerül-e megszervezni azokat a párt szervezeteket, a regionális, a járási, a megyei, a városi szervezeteket, mert anélkül ilyen típusú szervezettség
nélkül... Igen, és hát a parlamenti választásokig is csak egy esztendő van.
Hát tehát pontosan, tehát én inkább szkeptikus vagyok, őszintén azt gondolom, hogy ideje lenne a szlovák széttaprózódott ellenzéki pártoknak valamilyen fúzió vagy valamilyen egységesülésére, de most úgy néz ki, hogy Kiska elnök inkább egy külön utat választ, és ez nem föltétlenül fogja egyesíteni ezt az ellenzéki térfelet, ami többé-kevésbé azt jelzi, hogy Szlovákiában a magyar pártokkal vagy a magyar pártok nélkül megmarad az a hármas osztatúság, ami az európai orientációjú jobboldali pártokat, a baloldali, a Smer által vezetett baloldali párt családot vezet, és a szélsőségeseket. És mindenki attól tart, miután az elnökválasztás is, ahogy ezt jeleztem, ezt a sok belső törésvonalat mutatta meg mindenki számára egyértelműen, hogy ezzel a szélsőséges pártok élni tudnak a népi Szlovákiáról, Kotleba pártjáról van itt elsősorban szó. terjed, és most már a magyar vidéken is ott van, jön, közeledik Nyugat-Szlovákia felé is. Tehát mindazok a vesztesek, akik nem lettek vállalkozók, akik nem sikeresek, akik csalódottak 30 év óta, mondhatnánk, azok könnyen ebbe az irányba tájékozódhatnak. A nacionalizmus jelen van Szlovákiában, a cigányellenesség nagyon súlyosan jelen van szintén, tehát mozgósítható tömegek erősíthetik föl ezt a harmadik Szlovákiát, a szélsőséges Szlovákiát is.
Az elmúlt órában Szarka László történész, Szlovákia szakértő volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő közreműködött, én Kocsonyán Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.